8 után a Kossuth Rádióban.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. Hetedik fejezet.
Visszautazásunkkor nem tartottuk célszerűnek ugyanazon úton haladni, ezért tehát, midőn Kaplankőiben voltunk, Skopje felé mentünk. E hely igen nagy kereskedést űző, és a vidék legnagyobb városa, melyet a törökök Üskübnek neveznek. Felső Mőziában, vagyis jobban mondva Makedónia határán, az Orbelus-hegy tövénél, a Várdár vagy Axios folyó mellett igen szép és kies vidéken, részben hegyen, részben síkságon terül el. Hajdan püspöksége, később pedig érseksége is volt. Ám bár jelenleg egyik sem létezik többé, mindazáltal most is nagyon szép és népes város. A városban 700 tímár van, kik kővájukban cserzik a bört, melyet azután idegen országokba küldenek eladás végett. Itt nehány igen érdekes sír és nagyszerű épület látható. Az utóbbiak közül nevezetes a kádié és az emíré, ki Mohamed utódainak egyike, és kinek atya e vidéken igen nagy tiszteletben állott. Az emírnek udvarában rendkívül pompás szökőkút áll. Bárki kastélynak tarthatná ez épületet. A tornyok tetejéről bőséges sugarakban víz ömlik ki. A jobb házakban csupa szőnyegeken járnak-kelnek, a tetők pedig háromszögekre, négyszögekre vagy másfajta alakokra oszlanak, dúsan aranyozva, és különféle színűre vannak festve. Anélkül azonban, hogy bármiféle állati vagy növényi alakot ábrázolnának. Egy nagy nyilvános tér egészen ólommal van födve. Ezen kívül úgy a városban, mint azon kívül számos kellemes, kies és befásított tér létezik, melyeket hegyek és völgyek környékeznek. Ugyancsak itt számos mecset, vagyis török templom van. Legszebb köztök a hegyen álló, melynek gyönyörű kapuját négy márványoszlop tartja. Közelébe órával és haranggal felszerelt fatornyot építettek, honnan igen jól áttekinthettem a várost. Ezen kívül látható itt egy régi ívezet, alatta pedig patak folyik. Továbbá egy igen nagy kő, mely hajdan valamely oszlop alkatrészét képezte. Rajta e fölirat olvasható. Sián. Legérdekesebb azonban a várostól néhány mérföldnyire lévő szép kövekből készült, körülbelül 200 évből álló vízvezeték, melyet egyik hegytől a másikig az egész völgyön keresztül építettek, hol igen sok becses régiség található, ami csak növeli e hely hírnevét. Midőn első Mohamed elfoglalta a várost, ázsiai gyarmatot telepített ide, miért is e város jobban ragaszkodik a törökhöz, mint a többiek. A rómaiak idejében e vidéken sok nevezetes esemény történt. Ugyanis a történelemből megtudhatjuk, és Trebellius Pollióban olvashatjuk, hogy Regillianus itt annyi győzelmet aratott, és oly sok zsákmányt hozott Skopliébe, hogy visszatértekor diadalmenettel ünnepeltek. Ezen a vidéken volt hajdan Parékopolis és Ulpiána is. E hely szandzsákja a rumeliai, vagyis görögországi Beglerbégnek engedelmeskedik. E város leírásával a rendesnél hosszasabban foglalkoztam, mivel a földrajzi írók igen keveset írnak róla. Én pedig még senkit sem láttam közülük, aki itt lett volna. Ezután Kacsanikba értünk, melynek vára az egész átjáró fölött uralkodik. Innen előre haladtunk, és észrevétlenül a Rigó mezőre jutottunk. Némelyek Campus Merulének nevezik. Ám bár nem nagyobb, mint az angolországi Lincoln Heath nevű síkság, mindazáltal igen nevezetes események színhelye volt. Ugyanis e helyen az Európában eddig elé látott legnagyobb keresztény sereg, mely Lázár szerb despota vezetése alatt 50 ezer főből állott, első Murád seregével megütközött és teljes vereséget szenvedett. Lázár a csatamezőn halt meg. Kobilovics Milos, kit halottként a harcmezőn hagytak, a Murád szultánt meggyilkolta. Midőn ez a harcban elhullottak tetemeit megtekintette. A síkságon a Murád emlékének igen szép oszlopot emeltek, és a körülötte levő helyet sírmezőnek nevezik. Ugyancsak a Rigó mezőn később Mohamed és Hunyadi is ütközetet vívtak. Ez három napig tartott, és az egyenlőtlen haderővel küzdő Hunyadi teljesen megveretett. Ezután Pristinába értünk, hol jó ellátást reméltünk, de midőn a szobába beléptünk, az ágyon pestisben sínylő beteget találtunk. Ezért tehát saját érdekünkben nem akartunk tovább itt maradni, hanem mihelyt vezetőt kaptunk, azonnal lóra ültünk, és a gyérnépességű, de igen termékeny és kies vidéken folytattuk útunkat. Itt igen jól felüdültünk, és pompás gyümölcsöt ettünk. Ezután egy helyre érkeztünk, hol igen szépen épített meleg fürdőt találtunk, mely a felüdülni óhajtó utasoknak igen hasznos. Kursunie vagy Bela Cirkva közelében kolostort és igen szép kéttornyú régi templomot láttam. Ezután a Jastrevác hegyen áthaladva Stalatiba érkeztünk, mely a két Morava folyó közt fekszik, és közelében hegyre épített vár látható. Ezzel átellenben pedig igen szép kolostor áll, hol Lázár fejedelem és Szent Román holtesteit őrzik.
Larissa város és Tesszália leírása.
Larissa az egész Tesszália fővárosa. A Péneusz folyó mellett fekszik. Tőle északra az Olimposz hegység emelkedik, délre pedig szép síkság terül el. Jelenleg keresztjének törökök és zsidók lakják. Igen szép terei, mecsetjei és keresztjén templomai vannak. Fekvése igen gyönyörű. A nagyúr palotája, melyben itteni tartózkodása alatt lakni szokott, következőleg épült. Mind a négy oldalán nagy ablakok vannak, melyek közelében a nagyúr étkezik és szórakozik, aszerint, mint a szél kellemes vagy nagyon heves. Larissa érseki város. Érseksége alá több püspökség tartozik. Itteni időzésemkor a tiszteletreméltó Dénes atya volt az érsek. A Szent Achilles székesegyházban isteni tiszteletet hallgattam, melyen az érsek celebrált. Teljes főpapi díszben és a pásztorbottal kezében ült az érseki székben. Hárman vagy négyen voltunk idegenek, és mihelyt a templomba lépni látott, azonnal elébünk küldött valakit tömjénnel és egyéb illatszerekkel. A nagyúr e városban több éven át tartózkodott a krétai háború miatt, és mert a vidék igen alkalmas a vadászatra, mit ő szenvedélyesen kedvel. Midőn én visszautaztam, azt beszélték, hogy Negropontéba fog menni. Azonban még néhány hónapig Larisszában maradt. Azután pedig Szalonikibe és Drinápolyba ment. A legforróbb két nyári hónapot az Olimposz hegyen töltötte. Részint, hogy a környékén elterülő szép síkságokat és az égei tengert láthassa. Részint pedig a friss és hűvös levegőt akarta élvezni. A nagyúrnak e szeszélyes ötlete számos kísérőjének halálát okozta, mivel a csúcson néha rendkívül hideg volt. Akik tehát hozzájöttek, A mászástól fölhevültek, azután pedig a hűvös levegőtől azonnal átfáztak. Mihelyt fölértek, megbetegedtek és meghaltak. Ez pedig gyakran oly helyen történt, hol még az eltemetésökhöz szükséges föld sem volt meg. A szultán is gyengélkedett vagy 3-4 napig. Ugyanitt igen sok ló és teve is elpusztult. A szultán, ki igen jó lovagló, két legjobb lovát tönkretette. Ugyanis a Pitagon vagy Kisszagon hegyre vágtatott föl velük, hová senki sem bírta őt követni. Vakmerőségében valamely sziklahasadékon akart átugratni, melyből, ha beleesett volna, lehetetlenség lett volna kihúzni. A kíséretében lévő nagyoknak rendkívüli fáradtságába került, míg végre sok kérés és könyörgéssel lebeszélhették hiába való és veszedelmes szándékáról. A hegyen van egy fehér vízű forrás is, melyből akik ittak, meghaltak. Haláluk előtt 2 vagy 3 napig panaszkodtak, hogy gyomruk igen nehéz és hideg. Az országukkal dicsekedni szerető görögök sokat beszélnek az Olimposz hegyről. Homér szerint itt laknak az istenek, és a hegyen fölül nincsenek már felhők. Szerintem az Alpok némely része magasabb, és mégis vannak fölöttük felhők. Szeptemberben hó sem volt rajta, pedig az Alpok, Pirének, Kárpátok és egyéb európai hegyek ormain örökös hó látható. De azért az Olimposzt is azonnal befötte, mihelyt a síkságon eső esett. És azt hiszem, ha a völgyben esik, akkor a hegyek ormain havazik. Valóban, e hegy igen messze ellátszik, ugyanis én már a Makedóniában levő és mintegy 24 mérföld távolságban fekvő Vrbeninél kezdtem látni. Az Olimposz nem egyetlen oromból áll, miként gyakran írják, hanem elég hosszú, tehát nagyon jól ráillik a Homér által említett előnév, midőn így szól: Longum tremere fecit Olympum. Kelet-nyugati kiterjedése azt okozza, hogy a hegy tövében attól délre és északra letelepedett lakosok egymástól annyira elütő vérmérsékletűek és kinézésűek, mintha távoli országokban laknának. Paulus Emilius, római konzul, miután rövid ideig e hegység közelében tartózkodott, Perzeusz királyt legyőzte és Makedóniát elfoglalta. Midőn Antiochus király Larisszát ostromolta, Appius Claudius a királyt az ostrom abban hagyására kényszerítette, ugyanis az Olimposzon óriási tüzet gyújtatott. Ez pompás ötlet volt. A király ugyanis azt hitte, hogy az összes római haderő jön ellene. Ennél fogva visszahúzódott és eltávozott. Martius konzul hallatlan tettet vitt véghez, ugyanis Fülöp király ellen küldetvén katonáit az Olimposzon vezette át, mely alkalommal a veszélyes ösvényeken a katonák legnagyobb része kénytelen volt lassan csúszva leereszkedni. Az elefántokat pedig általa föltalált gépek segélyével eresztette le. Mindezt igen terjedelmesen leírta Róli lovagúr. Nem csak a nagyúr tisztelte meg látogatásával Larissa városát, hanem Fülöp, Makedónia utolsó nevű királya szintén sokat tartózkodott itt. Ugyanis a nyarat Larisszában töltötte épp azon évben, melyben Hannibál a spanyolországi Saguntum városát bevette. A történet nem szól semmit. Vajon Xerxész, perzsa király, midőn Termopülé felé vonult seregével tartózkodott-e Larisszában? Fülöp király, Nagy Sándor atyja, miután az illírekkel és pannonokkal békét kötött, Görögország ellen szándékozott vonulni, ezért tehát Larisszában a Péneusz partján telepedett le. És oly ügyesen befészkelte magát, hogy Tesszália lakosai nem csekély segítségére voltak a Görögország ellen viselt háborújában. Cézár írja, hogy a Farsaluszi ütközet előtt Scipió egy légiójával e városban volt. Ide vonult vissza legelőször Pompeius, miután az ütközetet elvesztette. Azonban itt nem akart megállapodni, hanem a folyóhoz ment, és csolnakon a tengerig jutott, hol indulásra kész hajót talált, mely őt szívesen fölvette. A Péneusz Tesszália legnagyobb folyója, és számos mellékfolyót vesz föl. A Pindus hegységből ered, a világhírű Tempe völgyön keresztül, és az Olimposz és Ossa hegyek közt végighaladva a Szalonikii tengeröbölbe, vagyis Sinus Thermaicusba ömlik. Xerxész a görögök elleni híres háborújában itt akart benyomulni. Ugyanis Herodot írja, hogy Terméből, jelenleg Szaloniki, a Peneurhoz vitorlázott, meg akarván győződni, vajon nem volna-e itt valami átjáró, vagy nem lehetne-e ilyesmit készíteni. Csak hamar meggyőződött, hogy a folyónak nincs más útja, és nem is lehet másfelé levezetni. Ennél fogva okosan tették a tesszáliaiak, hogy békét kötöttek vele, mert a Péneusz eltorlaszolása következtében mind megfulladtak volna. A Homér által e folyónak adott melléknév nagyon is ráillik, mivel vize rendkívül tiszta, és a folyó medrének feneke is látható. A költőknek tehát csak ugyan igazuk volt, midőn az Apollóról és Daphnéról, Peneios lányáról szóló mesét föltalálták, melyben Daphné babérfává változtattatott, ugyanis a folyópartján még jelenleg is rendkívül sok babérfa díszlik. 9 ívezeten nyugvó kőhídja igen szép építmény. Az ívek közt lyukakat és átjárókat csináltak, hogyha a folyó igen megárad, a víz keresztül folyhassék, és a romba dőléstől megóvhassák. A törökök közül számosan a folyópartján sátrakat ütöttek föl, mivel a városban nem volt számukra hely. A mecset közelében álló különféle színű sátrak igen szép látványt nyújtottak. A vásznat oly ügyesen helyezték el, hogy a földtől számítva mintegy rőfnyi üresség maradt, miáltal a friss levegőnek szabad benyomulást engedtek. Itt töltötték az egész napot, sörbet és kávé ivással. Larisszához legközelebb fekvő és legtöbbre becsült kikötő a Volói, vagy ókori nevén Pagázai, az Armirói öbölben, melyet hajdan Sinus Pagazicusnak, vagy Demetriacusnak neveztek. A Volói kikötőbe érkeztek a krétai háborúról szóló hírek, valamint az Ázsiából és Afrikából jövő levelek. Ugyancsak a közelében levő Szépiász foknál történt a legnagyobb hajótörés, nevezetesen Xerxész 500 hajóját a keletről támadt nagy vihar megsemmisítette. A nagyúr nemigen könnyen volt látható e városban, mivel keveset tartózkodott benne, hanem igen gyakran vadászni ment, midőn nagy számú és változatos öltözékű kíséret követte őt. Néha a nagy mecsetbe is ment, én ilyenkor láttam őt, midőn a palotából isteni tiszteletre ment. Elindulása előtt kíséretéből számosan gazdagon földíszített lovakon a palota udvarán sétálgattak, mialatt a nagyór szobájának ablakából szétnézett, és a leginkább tetsző lovat kiválasztotta. Mihelyt megjelent, azonnal örömrivalgásban tört ki a nép. Az utcákat kitisztították, minden utcaszögletre janicsárt állítottak, hogy a szultán mindenütt akadálytalanul haladhasson el. A csauszok lóháton legelől mentek, azután jött 24 főudvarnok gyalog. A nagyúr mellett két oldalról két fő janicsár volt, kik botvégére kötött tolbokrétát viseltek. A tollak fehérek, nagyok, szélesek, és mintegy ölnyi hosszúak voltak. Magasságánál fogva napernyőül és legyezőül szolgált. Mögötte igen szép lovakat vezettek, azután pedig azok következtek, kik a párnákat és vánkosokat vitték a mecsetbe. A palota kapuja előtt néhány igen tiszta és derék egyént láttam. A velem levő csauszok azt mondták nekem, hogy ezek a legelőkelőbb törökök. A nagyúr 30 év körül lehetett. Szép testalkatú, rövid nyakú és inkább kövér, mint sovány. Arcszíne természetesen barnás, mivel igen sokat jár kell a napon, még a legforróbb tartományokban is. Igen erős és izmos, folytonosan egészséges és jó lovas. Ám bár mindenkire büszkén és félelmet gerjesztő módon néz, mindazáltal igen nyájas. A hozzájövőket szépen fogadja, és barátságosan beszél velük. A népet is bátorítja, hogy akadálytalanul közeledjenek hozzá, mivel nem szereti hallani a félelem gerjesztő kiáltásokat. Ezért tehát a város lakosai azonnal elhallgatnak, mihelyt őt vagy valamely tisztjét megjelenni látják. A nagyvezér sok keresztjén orvost vitt Kandiába, azonban sohasem hallottam, hogy valamely orvos hírnévre tett volna szert a nagyúr mellett. A szultán nagyon szeretett egy bizonyos papot, kire véletlenül akadt Tesszáliában, és káplánnyává nevezte ki. Azonban midőn Larisszában voltam, hallottam, hogy egy híres papja volt, ki szintén ide készült jönni. A nagyvezért távollétében a kajmakán helyettesítette, ki az összes állami ügyek elintézéséről gondoskodott. Ennél fogva a város legszebb és legjobb házában lakott. A császár követének 3 tolmácsa volt, kiket minden alkalommal felhasznált. Ezek útján minden eseményről értesültünk, mivel igen becsületes, udvarias emberek voltak, és több nyelvet értettek és beszéltek. A szultánné szintén Larisszában volt. A nagyúr nagyon szereti őt. A szultánné kandiai származású, alacsony termetű és kissé ragyás volt. Most éppen Bitóliába, vagyis Toli monasztírbe készült menni. E kellemes és nagy város Makedóniában fekszik. A hegyeken széles utakat készítenek. A meglevőket pedig csinosítják és javítják, továbbá hidakat is csinálnak. Ez igen sok fáradtságot okoz azon vidék lakosainak, kik inkább készeknek nyilatkoztak a hidak fölépítésére, mintsem kiszolgáltassák tartományokat az ecélból összecsődülő embertömeg alkalmatlankodásának. Mihelyt a nagyúr közeledett, a görögök a szultántól való félelmükben azonnal elhagyták házaikat és vagyonukat a törököknek átengedve elmenekültek. Azonban a nagyúr visszahívatta őket.
Elhangzott Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. 7. fejezet. Közreműködött Vida Péter. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzan Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
Következő részt hétfőn hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a rádiószínház@radio.hu elektronikus posta címen. Most